ezen a szerdán igazán nehéz helyzetbe kerültem, de úgy látszik minden szerda ilyen. Eredendően azt szerettem volna elevenni, mint láttátok, és elraktam néhány papírt, hogy beszélni szerettem volna a szégyenről. Mit jelent a szégyen? Miért szégyenlősködünk? Mit jelent ez a fogalom, hogy egymás előtt sem tudunk megnyílni? Mit jelent ez a fogalom, hogy egymás előtt nem tudunk beszélni? Mit jelent ez a fogalom, hogy egymásnak nem tudunk írni egy bizonságot? Mit jelent ez a fogalom? És egyáltalán hogy élheti meg egy hívő ember azt, hogy szégyenkezem? Mit jelent a szégyenkezés? Most nem bontom ki a szégyenkezéssel kapcsolatos gondolataimat, bár összefügg azzal, amit el kell mondanom. A szégyenkezésbe egy kicsit más irányba mentem át, ami igazából úgy mondható a mai szerdának a egymondatos összefoglalása, a szellemi leépülés. És ez bizony a szégyenkezéssel úgy kapcsolatos, hogy amikor az ember bizonyos helyzetekben ránéz egy emberre, és hogy belülre a szívében is és a gondolataival is megkérdezi, nem szégyeli ez magát, akkor el kell döbbenni, nem szégyelheti magát. Egyáltalán nem szégyelheti magát. Szegény szerencsétlen nem érti. Nem értheti, mert nincs fogalma, nincs ismerete, nincs tudása. Tehát a szégyenről való beszéd kicsit értelmetlen lett volna, értelmét okafogyott lenne, hiszen akinek nincs szégyenérzete, az nem szégyenkezik. Úgy, ahogy egy gyermeknél nincsen szégyenérzet. Őneki nincs egy olyan előírása, amelyhez igazodnia kell, és elvárásokra ő nem válaszol, mert fogalma sincs arra, hogy milyen elvárások vannak irányába. Később természetesen a szülők erre megtanítják, hogy ezt tedd, ezt ne tedd, így kell, úgy kell, amúgy kell, és a világnak és az emberi megszokott erkölcsös dolgoknak a betartására kötelezik a gyermeket. Azonban mégis, amikor kellene beszélni a szégyenről, gyerekkorban levő kereszténységről lehetne beszélni egyik irányból, és a másik a leszedálódott, a szellemileg lepusztult kereszténységről lehet beszélni. És erre van azért példa a Bibliában, és én olvasom Pálnak a leveléből, a római beliekhez írott leveléből néhány sort, és természetesen nem a bemutatkozásnak kezdek, hiszen mindenki tudja, hogy kicsoda Pál, mindenki tudja a római gyülekezetnek a helyzetét. Az első fejezetnek 16. versétől olvasok, ami természetesen a szégyennel kezdődik, de ma nem erről. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Az evangélium jelenti ki a hitből való igazságot a pogányok számára, akik az Isten haragja alatt vannak. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban a hitből hitbe, miképpen megvan ez írva, az igaz ember pedig hitből él. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek hitetlenség és hamussága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökké való hatalom és istensége, a világ teremtésétől fog az ő alkotásaiból megértetően megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába volva lettek, és az ő balgatok szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatogokká lettek. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával. Annak okáért adta is őket az Isten szívők kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsága változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyet, aki mindörökké áldott. Amen. Egy is oda van írva, nem én mondtam rá. Pár magam is ugyanezt mondom. Miről is szól ez a rész? Arról szól, hogy Pál elérkezik Rómába. Sokan azt hiszik, hogy misszionálni megy, de hogy is megy misszionálni. Tudni kell, hogy Pálnak és minden apostoli munkának a helyreállítása lényege. Rómába volt kereszténység, hanem Krisztus követő zsidók, és Krisztus követő egyéb népek is voltak. Nem véletlen az, mikor a megszólításban Pál úgy szól a római beliekhez is, Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nem véletlen, hogy mondja Shalom és Karis, nem véletlen, hogy mondja görögül és zsidóul a békességet, illetve a kegyelmet. Kegyelem és békesség néktek. Tehát kétféle népnek beszél, a pogányoknak, akinek ugye szükségük van a kegyelemre, a Karis szónak a megjelenésére és meg említésére, és a zsidóknak, akik ott élnek, oda keveredtek, ott vannak diaszporában, akinek Shalom nektek. Ezt mondja Pál, tehát két irányban, két résznek is mondja, a pogányoknak és zsidóknak egyaránt, mint itt mondja is, hogy először zsidónak, másodszorban görögnek, és elősorban a zsidóknak azért, mert neki tudni kell, hiszen Isten kijelentette magát, nem csak a Teremtő Isten, hanem a Mindenható Isten, hiszen az egyiptomi kivonulástól egészen addig az alkalom, amíg Pál nem találkozik a diaszporás zsidósággal, minden lépésében Isten, a mindenható Isten vele volt Izrael népével, és azokkal a zsidókkal is, akivel találkozott. Azonban a helyzet, ami van Rómában, azért félelmetes. Azért félelmetes, mert máról szól. Azért félelmetes, mert van egy nagy birodalom, a birodalomnak van egy központja, és a központban a zsidóság nagyon jól érzi magát. Hiszen a zsidóságnál alapvető tulajdonság ma is, erre majd később kitérek, ma is alapvető tulajdonság, hogy tanulni kell, a tanulás az bizonyos előnyökkel jár, mások is mondták, hogy a tudás hatalom, és szükség is volt egy birodalomban mindig, és az értelmiségre, aki tanult, épp Babilonban is a zsidóság viselte a tisztségek nagy részét, és Rómában épp úgy a római birodalomban is a zsidóság bizony előkelő helyre került az ismerete és a tudás miatt. Azonban Pálnak, amikor mondja, hogy bizony ők tudják, és mégis felcserélték, mert amit Isten fel tudható, nyilván van ő bennük, mert Isten megjelentette nékik. Megjelentette az ő kegyelmét a diaszporában levő zsidóságnak épp úgy, mint a pogányoknak, és a zsidóság azért elsősorban számon kérhető ebben az időben, és nem véletlenül Pál mondja, hogy először zsidónak, azért, mert a kivonulás és a szövetségkötés már nagyon régen volt, és ott állandóan Isten vele volt a néppel, de a nép nem igazából akart engedelmes lenni. Mi is történt itt? Leírja Pál szó szerint, bár az Isten megismerték, nem mint Isten dicsőítették őt, és sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóan lettek, és az ő balgatak szívük megsötétedett. És ennél a megállapításnál az ő balgatak szívük megsötétedett. Balgatagság? Az okoskodásáért által lettek balgatagok. Az emberi okoskodás, az emberi fontoskodás, okoskodása szellembe butává tesz. Szabad így mondani, szellemi látását úgy, ahogy van, elveszi. Elveszíti, és amikor erről a szóról szóba érkezünk, tulajdonképpen azt mondhatjuk, ami az eredetiben van, elrontja az ismeretet, és elszédíti az ismeretet. Védhetetlen, menthetetlen az ő állapotuk azért, mert elszédültek és elrontották azt, ami Istentől való ismeret. És ez nem más, mint Isten igéjének az elrontása. Isten igéjének az átírása. Isten igéje másképp használata, amely természetesen bálványimádásra is elmegy. Elrontották, elszédültek, és így az ő elszédült balgatag, elrontott gondolatuk a szívük szellemben megsötétedett. A megsötétedés pedig annyit jelent, hogy beszürkültek. Annyit lát, hogy besötétedett. Mind este felé, mikor lemegy a nap, akkor egy szürkület egyre inkább jön. És ez nem a hajnali szürkület, amiben a világosság lesz. A világosság ebben az esetben Pál lehetett volna, aki a állapotukról beszélt, hogy hogy is néznek ki, milyen szürkeségben vannak, hanem pontosan az esti szürkületről beszélhetünk itt. Ami most is van a kereszténységben, sok embernek a fejébe. Szürkület. Szellemében is a rosszabbik. Szellemben érzéketlenek lesznek az emberek. Szellemben elszürkülnek. És lesz egy szürke, formális, Isten hívő, de Istent nem tisztelő, Istent imádó, de úgy, ahogy itt írta Pál az ő levelébe, neki mindenkor mindenben hálát nem adó, hanem önző és bálványimádó népség lett. Az akkoriak. Rómának különösen érdekes a helyzete, hiszen a római kereszténység nem Pálnak a munkája. A Rómában élő Krisztus hívők nem Pálnak a gyümölcsei, régebben is voltak. Ne felejtsük el, hogy Róma és Egyiptom között a hajójáratok rendszeresek voltak, akár feleségkérőbe is, ismerjük a történetet, a Kleopátra történetét, de folyamatos kapcsolat volt Róma és Egyiptom között. Egyiptomban, Alexandriában pedig közel 1 millió zsidó volt, aki ismerte Jesua Masiát, azonban egyiptomi vallásokkal, szellemiségekkel összekeveredve lett, úgymond Krisztus hívő keresztény. Ez később Korintusban Pálnak problémája is volt, amikor Apollósról beszélünk, ő pontosan onnét jött, egy modern ága volt a Krisztus hívő zsidóságnak, és tévtanításokat hozott igen rendesen. Sőt, szakadást és pártoskodást. Tehát Rómában igazából egy olyan helyzet volt, hogy volt kereszténység, ezt a szót nehéz kimondanom, volt krisztusiak, de összekeveredve görög, egyiptomi és mindenféle barbár és egyéb istenségekkel összekevert formában, és így történhetett meg, hogy istenítették az állatokat, madarakat, embereket és mindenféléket. És én azt hiszem, hogy a mai birodalom is ugyanígy néz ki. Birodalomról beszélhetünk, a Róma szót akár nyugodtan használhatnám, de legyen jelképesen. Amikor nagyon jól érzi magát a kereszténység, Krisztus teste, és úgy, ahogyan befogadja magába az imádatát, pénztől kezdve a pásztoroknak és a mozgalmaknak és a Szent Szellem gyümölcsétől kezdve mindenfélének, pedig tudni kellene nekik. És ismerni kellene Isten igéjét, hiszen Isten igéje már nagyon régóta kinyilatkoztatott minden embernek, és az zsidóságnak különösen fontos, mert a Szinai hegytől kezdődik a kinyilatkoztatás, ami ma sem fejeződ be, és te ma is emlékezhet Isten igéjére. De mi az, ami ebben a pillanatban számunkra problémát jelezhet, és mi az, ami folyik jelen pillanatban a Krisztus hívőknél, ott a mai birodalomban, vagy birodalom központjában, vagy önmagában a mai római birodalomban, amit szintén megint képletesen mondok, ebben a birodalomban beélünk, ebben a világ egységben, amiben élünk. Mi a probléma? És én azt hiszem, hogy amikor a gyülekezetekben egyre inkább probléma az, hogy nem értik az igét, egyre inkább tapasztalható az, hogy szekularizálódik, elvilágosodnak a gyülekezetek, akkor a világnak a bajait kell először megvizsgálnunk, hogy mi van a világban, mert holnap bent van a gyülekezetben, vagy már benne is van persze. Bizonyos mértékben elindult, és nagyon-nagyon súlyosan folytatódik, és az, ami a világból jön be, uralmat vesz a gyülekezeteken, és Krisztus testének egy részét is elszédíti, és amikor elszédítette, akkor olvashatjuk azt, hogy az ő okoskodásaikban hiába lettek, és az ő hallgatók szívük megsötétedett. Elszédültek a világtól, megszédültek a világ módszereitől, mindenféle világi dologtól, és szellemben elsötétültek, kilátástalannak lettek, illetve bolyonganak, mint a sötétben azok, akik nem látnak. Mi az, ami itt előfordulhatott, és ami ma előfordul, ezt igazából most lehet elmondani. Semmi más nem történik jelen pillanatban. Az, ami történt Rómában is, illiteráció, vagyis analfabetizmus elindult. Elindult az analfabetizmus, és amikor nemrégiben statisztikákat olvastam olyat, hogy minden tizedik ember, minden ötödik ember, minden negyedik ember analfabéta. Itt hazánkban. Alapvetően 1% első kezdi, de inkább 2% az ABC-nek, a betűnek a megismerését. Iskoláztatás hiánya miatt 1-2% között mérhető, aki egyáltalán meg se tanulja. Tehát gyakorlatilag ez az első lépés, 1%, nem az adóról beszélek, utána következik az, hogy minden harmadik gyerek úgy kerül az iskolából, hogy funkcionálisan analfabéta. Annyit jelent, hogy olvasni tud, de nem érti, mi az. Olvasni tud, a betűket ismeri, csak nem tudja használni. Egy mosópornak a címkét elolvasta, de már utána használati utasítását nem. Egy csekket nem tud kitölteni, és az élete van veszélybe, hogyha aláír valamit tudattalanságában. És ha ez ennyire problémás, ami van itt Magyarországon is, bizony jelen pillanatban a legfrissebb adatok szerint is minimum 30%-a az országnak funkcionálisan analfabéta. 30%. Maga rettenet. Rettenet, és akkor, hogyha ez a funkcionális analfabétaizmus működik az országban, akkor ez a gyülekezetben is működik. Bizony működik. És akkor csodálkozhatunk azon, hogy amikor nézem a honlapjainknak a látogatottságait, a hallgatás sokkal magasabb, mint az olvasás. Nem olvas. Nem olvasnak az emberek, akik között természetesen arányaiban még több keresztény van, hiszen a kereszténységben menekül a sok sérült ember, a sok jobbra és többre vágyó, megnevezhetem a cigányságtól kezdve a szegény emberek is félelmükbe, bajukba a kereszténységbe rohannak, és hát elég szomorú, hogy több mint 30% a keresztényeknek nem olvas. Akkor honnét? Honnét fogja tudni Istennek az ismeretét? Honnét fogja azt érteni, ami a Bibliában van? Honnét fogja érteni a szószékről a beszédeket? Honnét? Ugyanaz az állapot, mint Rómában. Megsötétednek. Megsötétednek. És ilyenkor jön a kérdés, hogy valóban ezt tapasztalja az ember a honlapokon. Hallgatni még igen. De mit ért? Mit hall, ha olvasni nem tud valaki? És amikor arról beszélünk, hogy illiteráció, ez egy folyamat. Egy abszolút folyamat, amit ismer a Magyarországnak a népessége is ismerő, látható, hogy először az történik meg, hogy valaki helyesírási problémákkal küszködik. Első jele ennek a fejlődésnek, szelleminek is mondható lefonnyadásnak, hogy a helyesírásnak már láthatóak, hogy nem tud valaki írni helyesen. Már nincs már kép, hang együttése, az írás együtt a szókkal. Aztán utána következik az a lépés, amikor a szóban logikusan valaki el tud mondani egy gondolatmenetet, de mikor le kell ülnie, le kell ülnie, és ezt meg kell fogalmazni, megbénul. Nem tud már írni. És ilyenkor természetesen kérdéseim vannak, hogy miért nem olvas az ember bizonságokat. Miért? Még elmondani el tudja, de leírni már nem. Nem indult meg már keresztény módon is ez a folyamat, aminek a vége természetes micsoda, az, hogy se írni, se olvasni nem tud, hiszen ez egymásra fog hatni. A szóban logikus gondolatmenetet képtelenek leírni először, aztán betűket ismeri utána, de már szavak után egy mondatot már nem tud lefordítani, és az emberiségnek egyharmada él ebben az állapotban, egyharmadban, aminek természetesen a végkifejlete az, hogy elszakadunk az írástól, és elszakadunk már a beszédtől is. Mert aki nem olvas, az beszélni se tud. Aki nem beszél, az írni se tud. Egymásra hatása, egymásra gerjesztő folyamata ez, ami végső soron odáig vezet, hogy kinek beszélek. Sokszor megtapasztalja az ember, kinek beszélek. Értik, nem értik. Miért van ez? Hát ezért. Ezért, mert elindult valami. Elindult, amikor egy analfabétizmus működik. Egy funkcionális analfabétus. Elolvasom a Bibliát, aztán annyi. Kész. És úgy, ahogy megcsinálom, de nem értem. Elmegyek egy gyülekezetbe, meghallgatom, hát mondott valamit, ebből ez az enyém, de nem értem. Nincsenek már megértettek, nincsenek már a szónak, az igének ereje, és nincsen működő hatása, úgy vagyunk. És ez szellemi leszegényedés, és ez működik. Honnan származhat ez? Annak idején a birodalomban is látható ez birodalmi betegség, hiszen mindenki a birodalomnak egy közös nyelvét beszél, azt a nyelvet, amit végül is a birodalomnak az összes népe nem beszél. Legyen ez úgy, mint ma, akár ha elmegyek a világra bárhova, az angolul mindenki beszél, de senki nem beszél. Egy bizonyos szinten, szinte már SMS szinten beszéljük a nyelveket, a fő nyelvet, és közben elsorvad a saját nyelv. Ez a probléma. Közösnek lenni, és közben elveszíteni azt. A közösség lételnek mondhatnék példákat, hogy más országból ide tekergő emberek, sajnos így is kell mondanom, elveszíti az anyanyelvét, és az új nyelvet meg nem érti, és sose fog benne se imádkozni, de a Bibliát egyáltalán nem fog érteni. A sátán jól kitalált ezt a birodalmi játékot. Jól kitalálta, és jelen pillanatban a funkcionális analfabetizmus pontosan erről szól. Elvenni az embertől az íráskészséget, és elvenni az embertől az írásokat. És ebben legfontosabb természetesen Isten igéje, ami írva van. Ami írva van. És akkor történik az a nagy probléma, hogy az ember mégis képet lát, a világban jár, az utcán jár, és akkor honnét szerzi az ismereteit? A saját látásából. Úgy, mint otthon látja, milyen az apám, milyen volt az apám, akkor azt mondja, Isten olyan. Az apát az apával képszerűen összehozza. És ha rettegett az apjától, Isten gyűlölő lesz. És ha nem rendezte az apjával a viszonyt, akkor Istennel nincs rendezett viszonya, mert fél Istentől. Nem ismeri az igazi atyát, aki megmutatta magát az írások által, ott a Bibliában. Ilyen veszélyes maga az, hogy írástudatlan analfabéta valaki, a saját képét rögzíti be. És akkor ilyen képe van a feleségéről, olyan, mint az anyám, és olyan a testvére, mint aki testvére volt, vérszerinti, és ebben ezernyi változat van. És ezennyi változatban, hogy az én testvérem olyan volt, mint a, nem olyan, mint a tied, és ezeket a képeket használjuk hívő emberként. A testvérben, az apában, az anyában, és az anyám lesz Szűz Mária, Isten lesz egy retteget valaki, a testvérem meg olyan, amilyen képeket alkotunk. Mert az ember, amit lát, azt meg is fogalmazza, el is sajátítja, és az azonos néven levő dolgokat egybe mossa. Isten félelmem, félelem Istentől, ezzé változik át. Én azt hiszem, hogy még jó helyzetben vagyunk. Még jó helyzetben vagyunk, amikor a könyv népe, a népkönyve, Biblia és a zsidóság viszonyáról beszélhetünk, ott még él, hogy 3 éves korban még már tudják, még ma is tudják a héber betűket és az írás, és tanulnak, még ma is. És a tanulásnak az egyetlen egy tankönyve az a Biblia, a törvényeknek a kezdete. Az a zsidó gyereknél még ma is működik, sajnos már egyre kevesebb helyen, de működik. Nem fog elveszni a zsidóság. Nem fog bemenni egy szellemi analfabetizmusba. Nem fog kiveszni, mert a vérünkben van az, hogy muszáj tanulni. Amikor Magyarországon az embereknek a működését, életét vizsgálták, statisztikusan kimutatták, hogy a magyar ember naponta 9 percet olvas szabad idejébe. Kell 9 percet. Nem akarom tovább kérdezni, hogy ebből mennyi a sportolda és mennyi az apró hirdetés. És azt sem akarom tovább kérdezni, hogy mit olvas még. És egyáltalán milyen céllal olvas. Melyik szennyirodalmat, vagy melyik statisztikát, vagy melyik politikai írás, vagy akármit. Mit olvas? Már az is valami, ha olvas. De aki 9 percet olvas, nem a sportrovatot, nem az érdekességet a világ hír adásaiból, ami ugyanaz a sablon szöveg, hanem amin el lehet gondolkodni. A gondolat ébresztő írásokat olvas-e valaki? Egy regényt is még a maga módján, bizonyságokról már nem is beszélek a másik oldalon, hogy a mások bizonyságait hogy olvasom el, és Istennek a bizonyságait a Bibliában, magyarul Isten igéjét hogy olvasom. Bizony, egyre inkább szürkül a szürke állomány, lassan már fekete, és egyre inkább sötétedik az emberiség. És ebben a kereszténység épp úgy van bent. Nem olvasunk. És aki olvas, már nem biztos, hogy tud beszélni. És aki beszél, már nem biztos, hogy tud írni, tehát helyre kellene állítani ezt a dolgot. Az analfabetizmus bizony működik. És hogy mi ennek az egyik eszköze? Az ateisták nagyon is jól tudják, és fennen hangsúlyozzák is. Igen, mi a kereszténységnek egyik jellemzőse ma, amit köszönnek nem kérik, sőt köszönöm kinevetik, az, hogy néhány deviáns és néhány antiszociális ember kitalálja azt, hogy a Biblia szó szerinti. Vagyis, ami ott le van írva, úgy van. Következő lépés, utána kijelentik az, hogy a tudósok hülyék, mert ami a Bibliában írva, nem támasztja alá. Teremtéstől kezdve bármeddig. Egyszerűen meghamisítják, megállítják azokat a törvényeket, amit Isten adott a világba, és a tudósok megismerhettek, hogy a törvénytelenségek, lásd betegség, vagy természeti katasztrófák, vagy bármi, az ellen léphessenek, lehülyézik, szó valós értelemben. és létrejön egy kaszt. Mi vagyunk az elitgárda. Mi vagyunk. Ehhez természetesen kicsatlakozik azonnal, aki nem akar tanulni, nem tud tanulni, nem akar olvasni, és van egy felsőbbrendűségi elhivatottságérzése, vagy különbség, hogy én egy kaszthoz tartozok. Én ilyen vagyok. Megtermelték a funkcionális analfabetizmust. A tagadással megteremtették, és naponta megteremtik a gyülekezetben, és a funkcionális analfabetizmus arra elég, hogy a Bibliát ne olvassam. Vagy olvassam, és ezzel a fafejűséggel az igazságot, Isten igéjét megszüntessem, és a törvényeket úgy, ahogy van, kinyírjam, de alkossak egy kasztot, egy felsőbbrendű embert és kereszténységet, ami tulajdonképpen nem más, mint egy gettó. Egy semmi, egy bezárkózás, amit kívülről senkinek nem kell, miközben tudja az egész világ, hogy maga a katolikus egyház évezredeken keresztül úgy kihasználta a tudományokat, hogy saját célrájára hamisította a legtöbbjét, sok ismeretet, ez ma is folyik. Annyival, hogy most nem egy nagy világegyházról szól, nem csak egy nagy világegyházról szól a történet, hanem a deviáns és antiszociális emberek külön kasztokat, gyülekezeteket és egyebeket hoznak létre. Mi okosak vagyunk. Tagadjuk az igazságot, tagadjuk a tudóst, tagadjuk a tudományokat és minden ismeretet. Nem egy és nem kettő ilyen. Budapesten levő gyülekezet van. Nem egy és két ember van, aki nem tud valamit, és ezzel a kiemelkedő önmagasztalásával, önimádatával, ezzel dicsekszik. Nem különb a rómaiaknál, ott más volt a helyzet, fővárosi menő társaság volt. Itt az egyszerű embernek ugyanúgy működik a funkcionális analfabetizmusa, mint azoknak, akik nem akarnak tudni bőségükben, nagyságukban, szépségükben, önkevésségükben és gőgükben. Mind a két végén ugyanez a történet. Elveszítjük a kapcsolatot az írással. Elveszítjük a kapcsolatot az írással, és az írásnak is van egy olyan tulajdonsága az embernek a szervezetében és idegrendszerében úgy működik, hogyha az ember ránéz egy leírt betűre, az benne szóvá, hanggá fogalmazódik át azonnal. Nem rajzol rajzot, hanem ha ránéz egy szóra, belül már hallja annak a zöngéit. És így lesz az írás hang, szó, és a hit hallásból van. Azonban, ha nem lát, nem tud olvasni, akkor nem fog beszélni, és a másik embernek a hite beszéd által nem fog megszületni, nem tudja Isten használni azt az embert mások irányába. Tehát kérdés az, ismerjük ezt a leépülési folyamatot, mert megy. A világban megy. Megy a gyülekezetbe, megy a családba. Egymással nincs értekezés. Ugyanígy működik a New Age-nek ez a bizonyos formája, mindent megtagadok, minden törvényt, és én nekem van igazam, és én egy különb ember vagyok. Ma, ha végigmegyek a Budapest legforgalmasabb utcáján, csak ilyen emberekkel találkozom, képes eltaposni a másikat, mert csak én vagyok. Csak én vagyok. És idáig vezethet egy egészen negatív, támadó jellegű, és a kevésségtől, gőgösségtől iszonyatos munkát végező embertípusig vezet el, amikor én olyan buta vagyok, hogy azt mondom, hogy nincs igazság. Mert amikor tényleg a kevésségnek ez a következménye, amikor a bölcselkedésnek, okoskodásnak ez a következménye, fordítva is igaz, aki okoskodik, elárulja, hogy szellemi toprontj. Elárulja azt, hogy szellemi analfabéta. Elárulja azt, hogy fogalma nincs Isten igéjéről. Mert annyira gőgös és annyira kevés. Annyira, hogy Isten adta is őket, adta arra, hogy adtam őket a süketséges vakságra. Szabad akaratból mindenki teheti ezt. Szabad akaratból mindenki teheti azt, hogy nem ír, nem olvas, mert én úr vagyok. Igen, nem írok, nem olvas, nem írok, nem olvasok, én magyar úr vagyok, főnemes vagyok, vagy alnemes, bármilyen hihetetlen. Volt olyan békeszerződés bátoriak idejében, amikor az erdélyi vajda nem tudta aláírni a békeszerződést, kellett hívni egy rokonát, hogy aláírja. Ma ez se ritka, ma olyan pásztor, aki nem ismer Isten igéjét, de beszél róla, és valahonnan leollózza azt, hogy hogy is kellene beszélni. Ez régóta működő de ma dühöngő veszélye a kereszténységnek, Krisztus testét is támadja, mégpedig ez a bizonyos analfabetizmus. Olvasunk-e? Olvasunk-e? Elfogadjuk-e az írásokat, és egyáltalán ezek közül elsőként Isten igéjét? Vagy az okosságunk után megyünk? A rómaiaknál is ez volt, mentek az okosságunk után, és elveszették a lényeget. Megyünk a teológiák, dogmák és a saját kitalációink után, és elfelejtjük az igét. És elfelejtjük, és ebből nagy baj van, mert a folytatása tényleg szellemi leépülés, homály, sötétség. És ez a homály és a sötétség sokszor kidühöng az emberek szemén, látszik a sötétség, nem nehéz felfedezni, hogy hol is van az, hogy beszél, de nem érti, hogy mit. Olvasd, de fogalmas is mit. És olvasd, de el nem tudja mit. Olvasott, mond valamit, de már megfogalmazni nem tudja. Számtalan úgynevezett bizonságtétel még elhangzik, de folytatása nincs. Számtalan bizonságtétel, ami látható módon jelzi ezt a leépülést. Azt, amit a sátán jól megtervezett, hogy írás és olvasás nélkül Istentől szakítja el az embereket. Először a saját okosságukba viszi be, és a saját okosságukból következik egy olyan szürkeség, ami már ő nem lát ki. Amiből már ő nem lát ki. És Pál nem véletlen mondja, én nem szégyenem. Én csak ilyen úgymond egylövetű puska vagyok. Pál csak azt mondja, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Neki egy mondani valója van, Krisztus. És azt hiszem, hogy aki ezt a szót ki tudja mondani, nekem semmi másról, senki másról nem kell beszélnem őróla. Abban a pillanatban ő a világvilágossága meg is világosít engem is. Bizony meg. És abban a pillanatban a Filippi levélnek írott levélből, a első fejezet 18. verséből olvasó részt kell csatolnom és mondom, mert mit mondjak? Hát ugye mit mondjak ezek után, most a saját szavaimmal folytatom, mit mondjak? Beszélek, fönt van az interneten több mint 500 ige szolgálat. Többen hallgatják, mint a hasonlóan 500 írást. Meg egyszerűbb lenne talán. Talán egyszerűbb, és jobban szeretek olvasni, mert akkor meg tudok állni, meg tudom ismételni, át tudom gondolni azt a mondatot, ami esetleg számomra nem egészen egyértelmű. Mégis. Mit szóljak? Pálnak a szavaival folytatom, tehát ő mondta, mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár szívből a Krisztus prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nékem üdvösségem lesz a ti könyörgésteknek által, és Jézus Krisztus szellemének segedelme által. Amaz én esengő várásom, reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyellök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsága fog felmagasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Ez a hívő embernek a bizonysága. Ez a szolgálatunknak az alapja. Akármi is történik. Bármi módon, akár színből, akár szívből, akár vallásos módon, akár Krisztus testéhez illő, bizonyságtelő módon, de Krisztustól beszélnek. Én nyugodt vagyok, megtettem a feladatomat. Én megírtam az írást, én meg elmondtam azt, amit kaptam. Ha beszélnek utána Krisztusról, az életükből mi a bizonyság, nagyon örülök. Ha meg csak kamuznak, csak az, hogy milyen jó volt közöttünk, meg ilyen jó az Úr, meg egyebek, akkor is örülök, mert Isten egyszer emlékezheti fogja. Ezek elvetett magok, Isten öntözi, Isten kikereszti, természetesen a szabad akarat még ott van. Ha majd kikelt, akkor kiderül, hogy mi a folytatás. Ha egyáltalán valaki hajlandó befogadni, mert meg lehet ölni az igét, meg lehet ölni a magot, úgy, ahogy Rómába tették a saját okosságommal, a saját magam felfúvalkodottságával, hogy én már mindent tudok, és mennyi minden bálványom van Isten helyett és felett. Mert tudom, hogy nékem üdvességem lesz a ti könyörgésetek által, és Jézus Krisztus lelkének segedelme által. Na nem értem való könyörgésre szól itt a történet, hanem arról szól Pál, azt mondja, tudom, nekem üdvösségem lesz a ti könyörgésetek által. Tudom, hogy Isten számon kér valamikor a szolgálatomért engem is, és nekem úgymond nem piros pont, sokkal többet jelent ez, áldás lesz akkor, amikor előtt állok, a ti könyörgésetek által. Amikor azt, amit elmondtunk, és azt leírtunk, és amit Isten szavát, Krisztus szellemét adjuk tovább, a szellemében adunk tovább valamit, lesz, aki könyörögni fog. Hát ez a mi jutalmunk, hogy Isten emlékeztetni fog arra, vagy talán meg is látjuk, hogy az, amit elmondunk, leírunk, ennyi sötétség, ennyi szürkeség közepette, ennyi analfabetizmus közepette, mégiscsak valakinek fájdalmat okozott. Mégiscsak megmutatta azt, hogy te vagy a római, te vagy, aki fölcserélted Istent a különböző önimádattól kezdve bármire, az állat négylábúról a madárakra és az istenekre és mindenre, ami akkor divatos volt, ugye a barbár és pogán szokásnak megfelelően. A mai barbár és pogán szokásnak megfelelően mire cserélted föl Istent, majd szembesül az az ember, akinek Isten megmutatja, hogy volt, aki beszélt Krisztusról. Volt, aki beszélt nem egyszer, nem kétszer, évtizeden keresztül, és hallottad. És Isten könyörgése viszi el. És ha valaki egyszer könyörögni fog, akkor én azt mondom, köszönöm Istenem. Köszönöm ezt a bizonságot, hogy a te szavad, Krisztusnak a szava mégiscsak eljutott oda, ahova te akartad, és te bocsoltad meg. És ekkor mondhatja le az ember azt, hogy nekünk nincs módunk arra, hogy most mérlegeljünk. Írjunk, ne írjunk. Beszéljünk, ne beszéljünk. Tegyünk bizonságot, hogy ne tegyünk bizonságot. Parancsok viszont van. Mindig Krisztusnak a szaváról, csak arról kell mindig beszélnünk, az élő Krisztus munkájáról, az élő Krisztusnak a bizonságairól, és nem fogsz megszégyenülni. Szégyenülésről akartam beszélni. Ha a sok okos dőfös ember a rongyot rázza, és feszíti magát, és kihúzza magát, hogy milyen szuper, nem fogsz megszégyenülni. Soha. Ha Krisztusról teszel bizonságot, akkor nem fogsz megszégyenülni, mert amikor Rómáról beszélünk, azért ott van, hogy magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. A balgatagságot nem nekünk kell kimondani. A balgatagság nem más jelent. Bölcsek, és amikor besötétedik, amikor szürke, amikor látszik a megtör szemükön, hogy azt se tudják, hogy mi, hogy, merre, hány lépés, az életükben sem. Amikor tétováznak, félrebeszélnek, keresztbe, hosszába egymásnak ellentmondó szavaktól kezdve mindenféle magyarázkodnak. Ez a balgatagság első jelei. Ezek az első jelek. Ez a szürkülésnek az első jele. Tudom, merre kell menni, de kezd sötétedni. Én úgy gondolom, hogy szólni kell mindenkinek. Vigyázz a bálványokkal. Önmagaddal, a világnak a bálványaival, a római birodalom központja, a mai időszaknak a központjába, epicentrumába vagyunk. Vigyázz, mert az okosság sötétségé válik. Isten mondta, Pál megerősítette, de mégis a mi feladatunk semmi más. Egyedül az igét hirdetni, az igét, és ne törődjünk azzal, ha valaki eldobta a betűket, és már nem olvas. Még Isten a fülét talán még. Ki tudja nyitni. És ha másképp nem, akkor oda tud ütni, hogy keresse az igazságot. És az igazság ott van az írásban. És az írásban van az igazság. Nem az analfabétáknak, hanem akik ismerik legalább az ABC-t. És az analfabétáknak már illő lenne eljutni odáig, tanulni. Tanulni, mert a tanítványozás itt kezdődik. Az A-val, a B-vel, a C-vel és a többivel, más nyelvekben, más betűkkel. Itt kezdődik a tanulás. Itt kezdődik a mai feladatunk, szolgálatunk. Tanítsd meg az ABC-t. Tanítsd meg az alapokat, mert ismeretlen már a Biblia az emberek előtt. Tanítsd meg az ABC-t. Nem tudom, de felzaklatott a héten is az, hogy Magyarország egyik városába kereszt wellness, vagy wellness kereszt volt. Hát nem ismered az írásokat? Szodoma és Gomorra, Róma, hány példát hozzak föl? Csak egy kicsit. Csak egy kicsit. És mi lett a vége? Hát nem ismerik az írásokat? Nem, mert ma Róma van. Mert ma nem olvasunk. Ma kell a sziporkázás, kell a nagy rongyrázás, minden ilyesmi kell. De írni, olvasni, ezt nem. Pedig az ige ott van. Az ige nem ott van a tapsolásban és az éneklésben, az ige ott van a betűben. Ott kezdődik, és amikor Filip és a szerencsén komolynik találkozik, emlékezz vissza, elhangzik egy kérdés. Tudod, mit olvasol? Hát ez is a feladatunk. Mert vannak már olyanok is, akik tudnak olvasni, de nem értik. De aki nem tud olvasni, azzal mi van? Aki nem akar olvasni, azzal mi van? Aki benne van már ebben a folyamatban, ami a teljes leépülésig, az illiterációig vezet, amikor funkcionális analfabetizmus növekszik, és a világban növekszik, a gyülekezetben épp úgy, mert bent van. Mert aki kint nem tud olvasni a világban, az bent se tud olvasni. A gyülekezetben a Biblia számára egy papírdarab. Nem tud. Tanítsuk meg már végre a betűket. Tanultsuk meg végre az alapokat, és ezt a római állapotot pedig vegyük már észre, akárkinek az életébe is. Isten ismeret van, mint a 19. versből olvastam, amely az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük. Mert az Isten megjelentette nékik. És ez komoly. Komoly, mert a sötétedés pont ezekkel folytatódik, a szürkület. Isten már megjelentette nekik. Isten már megjelentette nekik, és ez annyit jelent, hogy valaki megtért, és ott volt valamikor, átadta az életét, akkor Isten nem szó nélkül állt ott, hanem válaszol neki, hogy hogyan tovább, megjelentette nekik. És ők, akiknek megjelentette, már felelősek. Bár az Isten megismerték, nem dicsőítették, sem néki hálakat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikba hiába valókká lettek. Megismerték, de a természetes. Én valamelyik ilyen társasághoz tartozok, ahol a deviánsok, antiszociálások mindentől elzárkóznak. Nincs tudomány, nincs tudós, csak az, ami a papír, ami a Biblia. Mindent elvetve, elvetették Isten igéjét is. Az okoskodásnak van egy ilyen negatív foka, hogy mindent elvetek, a másik embert elvetem, és így leszek okos. Ez a New Age mai világában nagyon is sűrű. Ma mindenki okos. Mindent elvetünk, a törvénytől kezdve már az erkölcsön morált is. Az okoskodásukban. Mi az, hogy okoskodás? Kinek van igaza? Itt kezdődik a baj. Ki az, aki mindig okoskodik? Istennek természetes dolga. Én egy befutott ember vagyok, már üdvözültem. És közben Isten igéjét úgy, ahogy van, semmibe vettem. Az, aki egyszer Istentől megtudta azt, hogy mi az, hogy megtérni, újjászületni, annak kötelessége azonnal iskolába menni. Ezt időzőjelben mondom, azonnal meg kell értenie, hogy Isten igéje mekkora áldás számunkra, az írott ige. És mekkora az áldás nekünk, az írott igét kinyitja Isten, és tudunk beszélni. És amikor nem csak beszélni tudunk, hanem az írott ígére van egy írott bizonságom, hogy a másik ember is tudjon olvasni bennem, a szememből, a soraimból. Tudunk-e olvasni? Vagy nincs írásunk? Vagy leírtuk? Leírtuk már a betűket és a könyvet, a Bibliát is? Mert mi mindent tudunk már. És ez a már mindent tudunk, ez nem is olyan hétköznapi, több, mindennapos. Mindennapos dolog. Annak akár adta őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra. A szívük két kívánság után jönnek a bűnök. Ezt akar a szellemben. Mert tudom, hogy van egy Biblia, de nem érdekel a törvény. Mert tudom, hogy van egy Biblia, de mit tudom, mi van ebbe megírva, mert már nem is tudom. Ennek a következménye a Biblia szövegének, Isten szavának a nem ismerése, analfabéta módon. A bűnbe visz be egyenesen. A bűnbe. A sátának nagyon jó trükkje, mint mondtam, összekeverni a népeket, és ha összekeverte a népeket, akkor semmilyen nyelven nem beszél, semmilyen nyelven nem olvas, semmilyen nyelven nem ír. Akkor vannak az egymás melletti félrebeszélések, akkor van a meg nem értések. Ez a népvándorlástól kezdve, és rengeteg népvándorlás volt, a mai napig működik, amikor menekültektől kezdve mindenféle hordák kibejárkálnak egymáson. Nem az a probléma, hanem elveszítik, még Istennel is a kapcsolatot, még a szó elől is elveszik a kapcsolatot, hogy megértsék a szót, Isten szavát. És Isten szava valóban az analfabéták esetében nem hangzik el, mert az írott szó egyben előttünk mindig is hangos szóként jelenik meg. Ha ránézünk a Bibliára, az számunkra üzenet, nem írás, üzenet. Belül hallja a szellemünk, mit kell tenni. Emlékezzünk vissza, hogy a Szinai hegynél, amikor ott állt a nép, látta a sófárnak a hangját. És ez fordítva is igaz. Amit látunk, halljuk is. Amit látunk, az hallunk is. Analfabéta, aki nem tud olvasni. Mit hall? Semmit. Semmit nem hall, hanem hamis következtetései vannak a saját életéről, a gyülekezetről, a családról, a Krisztus testéről, a Bibliáról, mindenről hamis képe lehet. Mert a megtapasztalásai szerint képeket alkot önmaga. Emberivé teszi Istent, emberévé teszi Krisztust, valami embert a másikhoz hasonlít, kinevez valakit példa, etalonnak, példaképnek, és ahhoz idomít, ahhoz minősít. Analfabétizmus. Analfabétizmus. És ennek valóban legtöbbször a gőgösség, a kevésség, és a nagyon hangos szó a lebuktató jele. Mert ugyanakkor természetesen, aki nem ír, aki nem tudja rendszerbe foglalni és letenni írásba azt, amit el tud mondani, az előbb-utóbb túl sokat kezd beszélni. Mert ez maradt. Mert szeretné mindenkinek elmondani, ahelyett, hogy egyszer leírná. Itt nem a mennyiségről van szó, hanem a minőségről van szó. Az, hogy az analfabétizmusnak, a funkciós analfabétizmusnak az első jeleit azzal próbálja kompenzálni, hogy még többet beszél. Bizony, a legtöbb buta ember nagyon okos tud lenni. A legtöbb buta ember nagyon sokat beszél, de nem keverendő össze azzal, akinek sok mondani valója van az analfabétákról, és ha kell, akkor meg is írja. Csak egy kérdés. Kinek írjunk? Kinek írjunk? És amikor a honlapjainknak a kezelésével is elgondolkodtam, nagyon érdekes. Az írásokat ott olvassák, ahol a legmesszebb vannak tőlünk, mérföldekre, kilométerekre. Vajon miért van ez? Mert ők ott, ahol egyedül vannak, a saját diaszpórájukban, ott messze, óceánon túl, vagy akár a hegyeken túl csak, kérdésre választ várnak. Aki nem olvas, nem vár választ. Aki nem olvassa Isten igéjét, nem kap választ. És én úgy gondolom, ennek ellenére marad a páli kötelességünk. Ha Krisztusról van szó, így vagy úgy, vallásos módon, szívből, szellemből, már jó, mert akkor ő tud munkálkodni, eszébe tudja juttatni, és úgy, ahogy van, könyörgését tudja tenni mindenkibe, hogy hogy élte meg a viszonyát Istennel. Az ő Rómájában, az ő Filippiében, az ő Budapestjén, vagy bárhol. De leginkább az ő szürke, sötét, nem látok, hogyan megyek tovább idejében. Hiszen ez már figyelmeztetőnek kellene lenni, ami Rómában olvasandó. Az ő balgatok szívük megsötétedett. Amikor szellemben nem szeretek, amikor szellemben nem látok, amikor szellemben nem érzek, amikor szellembe kiüresedtem, amikor megáll Isten igéje, megáll a testvéri kapcsolatom, megáll a szándékom, hogy mit szeretnék tenni, mi a szolgálatom, mikor megsötétettem. Az figyelmeztető, hogy meg kell állni, Uram, azért sötétettem meg, mert elfelejtettem olvasni. Elfelejtettem olvasni, még beszélni tudok, köszönöm, de legyen ez a beszéd könyörgés most már. Aki nem tud írni, nem tud olvasni. Aki nem tud olvasni, nem tud írni. Aki nem ismeri az ABC-t, az alapokat, az lehet, hogy sok minden szépet tud beszélni a Bibliáról, sok minden módszert el tud mondani, karizmatikus, vagy bármilyen módon, de előbb-utóbb megsötétedik. És ha valahol a sötétedésnek a jelei kezdődnek, testvéri kapcsolat megromlása, Biblia nem értése, Bibliát nem kérem, köszönöm, tegnap előtt olvastam utoljára, akkor is csak a címlapját, mert a helyére kellett rakni a polcon, akkor baj van. Római baj van. Az, ami Rómában volt. össze lett keverve minden. És ennek ellenére személyes üzenetem, ami nekem szól, a jövőben még többet fogok beszélni, mert nem olvassák az írásokat, mert már csak ez maradt. Analfabétához még lehet hozzászólni, hogy hall. Talán egyszer könyörögni is fog, hogy kérem az igét, kérem a Bibliát. Talán egyszer könyörögni fog, hogy szeretnék olvasni. Talán egyszer az analfabétizmust vissza lehet fordítani. Mert ha ez folytatódik, a funkcionális analfabétizmus megszünteti nem csak az írást, hanem a hallgatást is. Mert csak zörejeket fog hallani valaki, de érteni nem fogja. Aki nem olvasott gyerekkorában, azt nem fog érteni felnőtt korában ma semmit. Aki nem alapozta meg gyerekkorában az ABC-vel, az hiába ácsingózik, hogy ő egyetemre megy. Aki hívő életében az alapoknál nem kezdte el az olvasást, és aki nem volt ott mellette a gyerekének, szellemi gyermekének, hogy tanulj meg olvasni, az felelős, és sötétségbe hagyja a másikat. De vakvilágtalant, analfabéta tanítson. Mindenki tudja a saját helyzetét. Mindenki tudja, hogy hol van Rómában, itt ott, ott. Igazából különbséget lehet tenni az okos és az okoskodó ember között. A Biblia különbséget tesz, de meg is magyarázza miért. És én azt hiszem, amikor valaki túl sokat okoskodik, akkor csak annyit kell mondani. Rómaiakhoz írt levél. Első fejezet. Kezd el. És válaszként csak annyit kell mondani, amit mondtam Pál szavaival. Én annak is örülök, hogy egyáltalán Krisztusról beszél valaki. Nem bántom, nem minősítem, nem leszek okosabb nála. De van valaki, aki bölcsebb nálam, sokkal ta. Ő fájdalomát tudja tenni. Azt a kevés szót, amit valaha olvasott, hallott, hogy könyörögjön azért, hogy az analfabétizmus ne tegye őt süketté is. Még időbe tud a szájával beszélni, hogy legyen hallása, és legyen látása, hogy a látás által halljon, és a szája is megnyíljon.